Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat! Mai magazinunkban nagy örömünkre dr. Téglás Péter segítőnk, szakmai vezetője magazinunknak. Téglás Péter magazinjait a nagy-nagy népszerűségre való tekintettel összegyűjtöttük, és a Vedd és Olvasd magazinban fogják megtalálni, ha a Halas Rádió oldalán bármelyik adást, bármelyik ajánlót szeretnék visszahallgatni. Köszöntelek Péter szeretettel!
Szerbusz, jó napot kívánok!
És ismét egy picit vissza kell utaljak, nemrégiben volt a múzeumban rendezett riportunk, amelyben nagyon megköszönjük a látogatóknak, és nagy örömünkre egy valódi diskurzus alakult ki, sőt megrendeléseket is kaptál, hogy milyen könyveket, filmeket ajánlj.
Ez pontosan így van, és magam is szeretném megköszönni mindazoknak, akik azon az esős csütörtök késő délutáni időpontban a Torma János Múzeumban megjelentek, és meghallgatták a mi produkciónkat, és külön szeretném Szakál Aurélnak megköszönni, aki biztosította ezt a páratlanul szép helyszínt.
Mi az, amivel a hallgatókat meg fogod örvendeztetni? Mit hoztál?
A Csernobil című filmsorozatra szeretném a hallgatók figyelmét fölhívni. Szeretném előre bocsátani, hogy idejét nem tudom annak, mikor volt utoljára, amikor ilyen nagyon mély hatást gyakorolt, én rám, hangsúlyozom, én rám film, mint ez a Csernobil című. Ez a Csernobil angol és, ha jól tudom, amerikai koprodukcióba, de az oroszok segítségével és közreműködésével rendezték meg. 5 részből áll, a mozicsatorna, HBO mozicsatorna most kezdte el a vetítését, és már az első, illetőleg a második film részlet olvasható és látható a mozicsatornán páratlanul és valami rendkívüli jó színészi játékkal, nagyon jó dramaturgiával készült el a film. Hát nagyon remélem, hogy a sorozatból hátra lévő epizódok nem fognak csalódást okozni. Még egyszer mondom, az eddigiek rendkívüliek. Miről van szó? Én úgy gondolom, hogy ha a Csernobil szót kimondjuk, akkor valamennyien nem csak az én idősebb korosztályom, hanem a fiatalabb korosztályok is emlékeznek arra, vagy legalábbis hallottak arról, hogy 1986. április 26. napján a hajnali órákban a tőlünk nem oly távoli Csernobil közelében lévő szovjet atomerőmű felrobbant. Annak egyik blokja robbant föl egyébként, lerepült a teteje, és az onnan kiáramló nukleáris gázok lényegében az egész világot beterítették, és tulajdonképpen különbség csak annyi volt az egyes földrészek között, hogy ki mekkora dózisban kapott ebből a sugárzásból. A robbanást fölfoghatatlan emberi felelőtlenség, annak a rendszernek, annak a kommunista rendszernek a rendkívüli felelőtlensége, a diszfunkcionális működése, a hozzá nem értése okozta. Azóta Csernobilnak lényegében minden részletét már tisztázták, ami annál is inkább üdvös dolog, mert a jövőre nézve ebből következtetéseket lehet levonni. Nyilvánvaló nem vállalkozhatom arra, hogy belebocsátkozzam azoknak a fizikai, atomfizikai folyamatoknak az elemzésébe, amelyhez a páratlan mértékű szerencsétlenséghez vezetett, de a hallgatók számára szemléltetésül azt tudom elmondani, hogy a kiképzetlen személyzet egy kísérletet, egy úgynevezett biztonsági tesztet hajtott végre ezen az április 26-i éjszakai időszakban, és ennek a kísérletnek a lényege olyan, mintha egy teáskannát föltennék a tűzre, valamennyi rést eldugaszolnék, és közben teljes erővel fűteném alulról a vizet. Természetes, hogy előbb-utóbb annak a teteje, vagy az egész kanna föl fog robbanni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Csernobil címmel egy most megjelent friss filmsorozatról mesélsz nekünk. Hallgatóink, maradjanak velünk, zene után dr. Téglás Péterrel beszélgetünk tovább.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai film ajánló rovatunkat. Nagyon friss filmsorozat, melynek az első két része már megjelent a mozi csatornán, Csernobil címmel. Ott tartottunk a történetben, hogy sokan emlékezhetnek rá, vagy mert átélték, vagy mert hallottak róla a csernobili atomrobbanásról, és annak a következményeiről. Itt érzékelteted a teáskanna példájával, hogy nagyon nagyfokú felelőtlenség okozta tulajdonképpen ezt a katasztrófát. Volt egyébként a világon hasonló, hiszen ezért nagyon sok helyen vannak próbarobbantások, amikről vagy tudunk, vagy nem tudunk.
Az én tudom tudomásom szerint soha ehhez hasonló nem fordult elő. Sajnálatos módon nem sokkal később Brazíliában egy ehhez hasonló atomerőmű szintén felrobbant, annak következményei azonban talán nem voltak ennyire súlyosak. Ez a rendszerű atomerőmű, amelyben nyüzsögnek a konstrukciós hibák, ez idő szerint már csak Oroszországban működik, tehát a világ más részein már ilyen rendszerű atomerőművek nincsenek, és legyünk igazságosak az és tegyük azért hozzá, hogy bármilyen konstrukciós hibák is vannak ebben az atomerőműben, azért kellő odafigyeléssel, szakmai hozzáértéssel az ilyen rendkívüli eseményeknek a bekövetkezése igenis megelőzhető.
Mennyire ismerték el, ugye említetted, hogy ez a film angol-amerikai koprodukció, de hogy az oroszok közreműködésével készült el, mennyire titkolják az ott bekövetkezett hibákat, vagy már ezen túl vagyunk?
Na most hát ugye ez az egyik leglényegibb kérdés, amit ezzel kapcsolatban egyáltalán föl lehet tenni. Balesetek vannak, hisz azóta is történt atombaleset éppen Japánban, na de hát merőben más következményekkel, mint Csernobilnál. Ugye a kommunizmus itt a legútálatosabb arcát mutatta meg. 1986-ról van szó, hadd tegyem hozzá, még szerencsére ez már a gorbacsovi időszaknak a kezdete, és aztán utána Gorbacsov személyesen sokat enyhített ez a hazugság áradaton, ami Csernobili eseményeket körülvette. Hát mindenek előtt eltitkolták. Annyira eltitkolták, hogy a Csernobil, illetőleg a Pripyat nevezetű városból kivezető telefonvezetékeket is elvágták, hogy a civil lakosság ne tudjon hírt adni rokonainak Moszkvába, Kijevbe, Minszkbe és a többi. Katonákkal körbevetették a várost, és lényegében két napon keresztül a legfelsőbb vezetés előtt is titkolták a helyi pártitkárok és mérnökök a katasztrófának a méreteit. Tehát tulajdonképpen Moszkvában sem voltak teljesen tisztában azzal, hogy milyen nagy horderejű baleset történt itt. Természetesen a környező országok és elsősorban Svédország nagyon korán észlelte a természetellenesen megnövekedett nukleáris sugárzást, és lényegében a világot a svédek riadóztatták. Hát ezt követően aztán már az amerikaiak is mérték, a németek is mérték ezt a jelenséget, és ami a mai napig fölháborító és vérlázító az az, hogy már minden normális országban óvták a lakosságot, fölhívták a tömegkommunikáció révén a figyelmet arra, ne menjenek ki az utcára, a gyerekeket ne engedjék ki, csak tartós élelmiszert fogyasszanak. Rendkívül körültekintőek legyenek, zuhanyozzanak, mossanak hajat, tehát minden módon védekezzenek a sugárzás ellen. Magyarországon egyetlen szó nem volt erről. Valamikor 30-a körül, ha jól emlékszem, de ez ellenőrizhető, a Magyar Rádió 21 órás hírekben a korabeli hírszerkesztő saját felelősségére, a BBC-re hivatkozva mondta be először, hogy Csernobilben baleset történt, természetesen azonnal ki is rúgták ezt követően, viszont ez a hazugság annál is inkább szembeszökő és elítélendő, hisz 1986-ban már nem lehetett a világot elzárni. Tehát ugye a különböző rádió és televíziadók szabadon foghatóak voltak Magyarországon, tehát még Jugoszláviában is osztogatták már a jó tablettákat és óvták a lakosságot, kizárólag a csatlós államokban, a Szovjetunió csatlós államaiban hazudoztak még és tagadták ennek a balesetnek az igazi méreteit. Ehhez természetesen hozzájárult az is, hogy ez az állítólagos munkásmozgalmi ünnep, azért mondom, hogy állítólagos, mert minden volt ez, csak nem munkásmozgalmi, május 1-jére utalok, a kommunista országokba, ugye ezt illet óriási fölhajtással minden évben megünnepelni, amikor ugye a vezetők kiálltak a tribünre, lárva arccal nézték az előttük elvonuló tömeget, akik hát ugye ottan tánccal és énekkel és integetéssel köszöntötték az ő vezetőiket, és természetesen, ha bejelentik ezt az eseményt, illetve megteszik a szükséges óvintézkedést, akkor nyilvános fölvonulásokra nem kerülhetett volna sor. Magyarországon még hagyján, de ez a Szovjetunióban és elsősorban Fehér Oroszországban minden további nélkül megrendezték az eseményeket, és ott volt a legerősebb a sugárzás.
Hát igen, ez hihetetlen, tehát hogy a hazugság az önmagában sem jó, de hogyha megakadályozza azt, hogy a megfelelő óvintézkedések bekövetkezzenek, ugye hirtelen, ha május 1-jére gondolunk, 86, gyerekeim születése, ezelőtt 4 évvel, tehát akkor rendszeresen az erdőbe mentek majálisozni a munkahelyek, tehát gyakorlatilag a leginkább kitették magukat a fertőzésnek a hazugságok miatt.
Egész pontosan azt csinálták az emberek május 1-én, ami tipikusan nem lett volna szabad, tehát az, hogy kintartózkodnak, az, hogy érintkeznek a természettel, hisz lecsapódott ez a nukleáris szennyeződés. Az én ismeretségi körömben van is olyan kollégám, akiről olyan rendkívül súlyos daganatos betegségben szenvedett, és sajnos a családban több haláleset is előfordult, és az orvosok megállapították, hogy ez esetben az okszerűség, tehát az okozati összefüggés a csernobili események és az ő haláluk között kimutatható.
Nagyon szomorúak ezek a dolgok. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Dr. Téglás Péter Csernobil című film sorozatról mesél nekünk, melyet brit-amerikai koprodukcióban készítettek el az oroszok közreműködésével. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést zene után.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Dr. Téglás Péter filmajánlóját folytatjuk Csernobil címmel, és hát nagyon körbejártuk az események szomorú voltát, a hazugság áradatot, ami főleg a szovjet csatlós államokban bekövetkezett, illetve a következményeit. A film miről szól?
A film lényegében azoknak az embereknek a rendkívül hősies és többnyire tragédiával végződő küzdelmét mutatja be, amellyel próbálják elhárítani a katasztrófát. Tudnék, itt arról van szó, és egy pillanatig vissza kell térnünk magára az eseményre, hogy egy második robbanás is fenyegetett, amely méreteiben sokkal nagyobb lett volna, mint az első robbanás. Tehát magyarul itt óriási nagy szükség volt arra, hogy megakadályozzák a felrobbant reaktor további robbanását, megakadályozzák a kisugárzást, és bemutatják azokat az epizódokat, eseményeket, és mondom, nagyon-nagyon jó színészi játékkal, rendkívül jó díszletekkel. Egyébként úgy tudom, hogy a filmnek egy jelentős részét magában Csernobilban forgatták. Tehát bemutatják azokat az epizódokat, amelyeket ezeknek az embereknek ott át kellett élniük. Bemutatják annak a szerencsétlen szülőnek az esetét, aki könyörög karjában tartott gyermekével, hogy vigyék el a gyermekét, ő marad. Addigra az ottani emberek már tökéletesen fölfogták, hogy itt borzalmasan nagy baj van, hisz akik közelébe voltak, vagy szabadban tartózkodtak, azoknak az arca természetellenesen lebarnult, tehát olyan, minthogyha túl sokat tartózkodtak volna a napon. Bent a kórházban az elsődleges tűzoltással foglalkozó személyzet, a tűzoltók, akik néhány perc múlva rosszul lettek, a film kitűnően mutatja be, hogy az ápolónők tépték le róluk a tűzoltó védőfelszerelést, és a kezük megégett, tehát az ápolónőknek a keze megégett azáltal, hogy ezeket a ruhadarabokat megfogták. Bemutatják azokat a hazudozó mérnököket, akik bizonygatják a politikai szereplőknek, hogy hát itt olyan nagy baj nem történt, beszéd közben azonban sugárban elkezdenek hányni. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni ennek a filmnek az erényeit, amit hát én ugye nyilván két rész megnézése után vontam le, és mondom, remélem nem fog csalódást okozni. Ebből a filmből aztán érthetővé válik Gorbacsov főtitkárnak az a már a visszaemlékezései során papírra vetett gondolata, hogy a csernobili atomkatasztrófa a Szovjetunió felbomlásában sokkal nagyobb szerepet játszott, mint az általa megindított úgynevezett perestroika. Tehát ez a hasonlat nagyon helytálló, és nagyon bemutatja azokat a félelmeket, tehát azokat a korlátokat, amelyek az emberek előtt álltak. Két várost érintett közvetlenül a robbanás. A 12 kilométerrel lévő Csernobil városát, amiről az atomerőművet nevezték. Hadd tegyem hozzá, hogy nem így hívták az atomerőművet, hanem Vlagyimir Iljics Lenin atomerőművének hívták, és innentől kezdve ezt ki nem ejtették a szájukon, hát Leninhez ilyen képzett társítások nyilván nem fűződtek, tehát csernobili atomerőműnek hívták, és ennek a csernobili atomerőműnek rendkívül nagy személyzete volt, és a személyzetnek nyilván ott éltek a családtagjai. Ez a Pripyat folyó partján létesült az atomerőmű, nyilván felhasználva a folyó vizét a hűtésre. Ez a Pripyat városa, ez egy mintaváros volt a Szovjetunióban, sokkal jobban ellátott, sokkal jobb minőségű lakásokkal fölépítve, tudnilik hangsúlyozva ezáltal is, hogy mennyire fontos ezeknek az embereknek a munkája az atomerőműben. De hát ezek néhány száz méterre voltak az atomerőműben. Fantasztikus jelenete a filmnek, amikor éjszaka az édesanyja fölkel a síró gyermekéhez, a kezében dajkája, egy pillanatra kinéz az ablakon, és abban a pillanatban hatalmas fáklya lövel az ég felé, tehát a hálószobából látja, amikor maga a robbanás bekövetkezik.
Nem tudom, része a filmnek, de hogy tudjuk-e, hogy hozzávetőleg hány ember halálát okozta ez a tragédia?
Na most ez megint nagyon lényegi kérdés. A mai napig ebben megegyezés nincs. Tudnék, a közvetlen áldozatoknak a száma, akik teljesen bizonyítható módon, és hadd tegyem hozzá, letagadhatatlan módon a robbanás áldozatai lettek, ezek körülbelül 4000 fő. Ebben benne vannak az erőműnek a dolgozói, akik bentartózkodtak az erőműben, illetőleg benne vannak azok a tűzoltók, illetve katonák, akiket gyakorlatilag minden védőfelszerelés nélkül harcba vetettek ugye a katasztrófa következményeinek elhárítására. Hogy utána milyen betegségek és milyen megbetegedések állnak okozati összefüggésben ezzel az atomkatasztrófával, azzal kapcsolatban viszont nagyon komoly vita van. Vannak szélsőséges nézetek, amelyek több százezer vagy több millió áldozatról beszélnek. Itt azonban a közvetlen ok nem állapítható, meg elsősorban a pajzsmirigy megbetegedésekről van szó. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy természetesen nukleáris sugárnál, egyfajta sugárzásnak folyamatosan, úgynevezett háttérsugárzásnak folyamatosan ki vagyunk téve. Elmegyünk a fogorvoshoz, vagy elmegyünk az orvoshoz, hát ott is kapunk egy erőteljes sugárzást, amikor megröngeneznek bennünket. De az áldozatok számával kapcsolatban a mai napig komoly vita zajlik, és talán nem szép vonzata, vonatkozása ennek a vitának, hogy ki a saját politikai és egyéb érdekei mentén állítja, hogy ennyi és ennyi áldozat volt. Természetesen a környezetvédelmi egyesületek és szervek, amelyek ellenzik az atomerőművet, azok több százezerre teszik az áldozatok számát, míg a másik oldal néhány ezerre.
Nagyon köszönjük az ajánlót, dr. Téglás Pétert hallották, Csernobil című ötrészes filmsorozatot ajánlotta nekünk, melyből kettő már megjelent a mozi csatornán. Feltétlen nézzék meg. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.